Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, ami új év ünnepén csupán egyetlen egy mondat Lukács evangéliumából, a második fejezet 21. verse így szól. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ahogy az előbb énekeltük a 182-es énekben, Jézus legyen jelszavunk, midőn egy új évbe lépünk. Akkor kezdjük meg Jézus nevében ezt az új évet. Nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak vele, én mindig jót szoktam mosolyogni saját magamon, mikor így átlépünk az új esztendőbe. Én körülbelül áprilisig fogok minden dátumhoz 2023-at írni reflexből, mert hogy most van az, hogy még itt van a hátunk mögött a régi, közben kezdődik valami új. És azért az ember ilyen folyamatosságban sokszor nem tud átkapcsolni hirtelen. Kezdődik nekünk is egy új esztendő. És sok izgalmas dolog vár ránk valószínűleg ebben az új esztendőben, magánéletben, meg világi eseményekben. Meg azt gondolom, hogy egyházi életben is. Hogy pontosan mik lesznek ezek, azokat a Jóisten valószínűleg már tudja. Nekünk egy részéről lehet, hogy vannak elképzeléseink, meg terveink, meg ötleteink, de hogy ebből mi lesz, az majd egy másik kérdés. Lesz itt mindenféle változás az idei esztendőben, és a gyülekezetünket is nagyon sok minden fogja érinteni, ebben biztos vagyok. Ha más nem, akkor és január 1-én nyugodtan megemlíthetjük, hogy lesz idén presbiter választás. És fontos lesz az, hogy kik lesznek azok, akik vállalják a presbiteri szolgálatot, az egyházi szolgálatot. Lesz idén az egyház megyében is tisztségújítás, és nagyon fontos kérdés lesz az, hogy kik lesznek azok az egyház megyei tisztségviselők, akik a következő 6 évben a Győr-Mosoni egyház megye élén döntéseket hoznak és képviselnek bennünket. Meg kell újítani a Magyarországi Evangélikus Egyház legfőbb törvényhozó és egyetlen törvényhozó testületét, a zsinatot. És nagyon fontos lesz, hogy a következő 6 évben kik lesznek azok a zsinati küldöttek, akik az egyházunk egészére nézve törvényeket fogalmaznak meg, és törvényeket hajtatnak végre. Ezek meghatározó döntések. És azt gondolom, hogy a magánéletünk területén is lesznek nyilván ilyen fontos kérdések. És azt is gondolom, hogy mint egyházra, mint gyülekezetre várnak ránk feladatok, mert ha visszanézünk egy picit az előző évre, tegnap már mondtam, hogy fogok egy picit a népszámlálásról beszélni, akkor beszéljünk egy picit a népszámlálásról. Engem nem az döbbentett meg a 2023-ban publikált adatokból, hogy az evangélikus egyház taglétszáma országos szinten 200 ezer fő alá süllyedt. Mert hogy az ország demográfiájából, meg az egyház belső adataiból és anyakönyvezési adataiból ez valójában teljesen várható volt. Én egy picit még reménykedtem abban, hogy lejjebb is megyünk, mert akkor észhez tér mindenki, és nekiállunk dolgozni. Viszont ami megdöbbentett és elgondolkodtatott, van nekünk egy olyan parancsunk, kedves testvérek, az Úr Jézustól, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És ez nem csak a lelkészekre vonatkozik, meg a presbiterekre vonatkozik, meg a zsinati tagokra vonatkozik. Ez minden gyülekezeti tag, minden hívő keresztény feladata. És ami megdöbbentett a népszámlálásban, hogy egyre nő azoknak a létszáma, akik ateistának vallják magukat, és akik semmilyen felekezeti hovatartozónak nem vallják magukat. Egyre több a gyökértelen ember. Egyre több az a környezetünkben, aki semleges az Isten igéjével kapcsolatban. És az a legrosszabb egyébként, mert lehet az Isten ellen ágálni, és akkor az Isten azzal tud valamit kezdeni. Meg lehet az Istenhez ragaszkodni, és az Isten azt is tudja a kegyelmén hordozni. De amikor itt van ez az érdektelenség, ami megüli az egész társadalmat, azt nagyon nehéz átütni. Pedig nekünk van egy feladatunk, amit Jézustól kaptunk. Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És ebben benne van a szomszéd, aki lehet, hogy pont odaikszelte magát. És benne van a unokának, a gyereknek, az osztálytársának, csoporttársának a szüleje, nagyszüleje. És lehet, hogy pont odaikszelte magát. Hogyan tudom én őket megszólítani? Hogyan tudjuk gyülekezetileg őket megszólítani? Hogyan tudjuk nekik elmondani azt, hogy Krisztus nélkül nincs levegő? És öröm megtérni az Úrhoz. Még mielőtt nagyon individuálissá válna ez a hogyan, talán egy picit gondoljuk végig azt, hogy mit jelent nekünk Jézus. Mert hogy egyrészt az ő körülmetélkedésével indult a mostani igehirdetés, másrészt viszont elhangzik az, hogy ahogy az angyal mondta, a Jézus, vagyis az Isten a szabadító nevet kapja. És ha egy picit előre kacsintunk, akkor azt látjuk a Bibliában, illetve az Új Szövetségben, hogy Jézus saját maga mondja azt, hogy ne gondoljátok azt, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Mi most itt január 1-én a régi meg az új határán billegünk, meg gondolkodunk, meg talán vannak tervek, vágyak, elszámolnivalók. És Jézus is a régi és az új határán áll meg. És nagyon izgalmasan teszi ezt. Az emberi tapasztalat, vagy legalábbis a bennem élő egyház történész azt látja mindig az emberi történelemből, hogy amikor mi korszakot váltunk, meg rendszert váltunk, meg világrendet váltunk, akkor azt nagyon sokszor az esetek 90%-ában úgy tesszük, hogy a régit felrúgjuk. És aztán évek, meg évtizedek, meg évszázadok múltán rájövünk, hogy hát egyébként voltak benne jó dolgok, amit lehet, hogy úgy meg lehetett volna tartani. És ez szerintem majdnem minden emberi korszakváltásnál igaz. És ha megnézzük Jézust, aki betölteni jön a törvényt, ő nem rúgja fel a régit. Ő azt betölti. És mire vonatkozik ez az egész törvény betöltés? Miért fontos az, hogy Jézus betölti a törvényt, nem pedig felrúgja? Mert lehet azt mondani, hogy hát 8 napos volt, vitték. De azért azt ne felejtsük el, hogy ez a 8 napos csecsemő, aki 8 nappal korábban még a jászolban feküdt, az egyébként a nagypénteki kereszt miatt van itt. És az, hogy az Isten ezt adja, az azért van, mert az Isten ezt akarja. Persze, Mária meg József viszi oda, de az Isten akaratából. Mert hogy a mózesi törvények előírják azt, hogy a gyermek 8 napos korában, amennyiben fiúgyermek, legyen körülmetélve. Ez a szövetségnek a jele. Itt válik a zsidóság tagjává, itt válik az Istennel kötött szövetség tagjává a gyermek. És Jézus nem rúgja fel ezt a szokást, ezt a törvényt, hanem gyakorlatilag már azzal elkezdi betölteni, hogy saját maga megfelel ennek az elvárásnak. És aztán Lukács hangsúlyozza, hogy itt a körülmetélkedésnél kapja meg a Jézus nevet, ugye a zsidó szokás az az, hogy a körülmetélkedésnél van a névadásnak a ceremóniája is, ami meg azt jelenti, hogy Isten a szabadító. A törvény, kedves testvérek, ahogy Pál apostol fogalmaz, nevelünk volt a Krisztusig. Rá tud mutatni az emberi bűnökre, de nem tud bennünket bűntelenné tenni. És ez fontos látni. Ha kikacsintunk a polgári törvények irányába, és csak tényleg kikacsintani fogunk, mert én jogász nem vagyok, akkor azt látjuk, hogy bizonyos törvényszegéseknél, szabályszegéseknél a jog tud úgy rendelkezni, hogy van egy elévülési idő. Bizonyos időintervallum után az adott szabályszegés, adott törvényszegés nem szankcionálható, vagy retorzió nem szabható ki rá. De ez nem azt jelenti még a polgári jogban sem, hogy az adott bűn az ne történt volna meg, hanem nemes egyszerűséggel azt mondjuk ki, hogy egy bizonyos időn túl mi azt nem büntetjük. De attól az még ott van. És kedves testvérek, ha innen visszakacsintunk az Isten színe előtt elkövetett bűnökre, akkor viszont azt lehet látni, hogy ott nincs elévülési idő. És azért nincs elévülési idő, mert hogyha a teológia talaján fogalmazom meg, hogy mi az, hogy bűn, akkor azt kell mondanom, hogy minden bűn, ami engem, ami bennünket az Istentől elválaszt. És ez megfogalmazhatott gondolatban, megfogalmazódhat tettekben. Én kimerem mondani, adott esetben még érzelmekben is. És onnantól kezdve, hogy bennünket az Istentől elválasztott, van egy szakadék köztünk, ami nem évül el magától. Amit nem tudunk azt mondani, hogy hát 20 éves történet, most már ne rugózzunk rajta. Mert hogyha én nem az Istenre figyelek, akkor nem az Istenre figyelek, ez ennyire egyszerű. Ha nem az Istennel vagyok közösségben, akkor nem az Istennel vagyok közösségben, és ez ennyire egyszerű. És ott marad minden hűtlenségem, minden hazugságom, minden hitszegésem, minden kételyem, minden, ami engem az Istentől, és így egyébként zárójelben megjegyzem, a másik embertől is elválaszt. És régi és új határán Jézus úgy jelenik meg, hogy betölti a törvényt. Ami azért nagyon fontos, mert hogy ő büntelenül jön betölteni a törvényt. Ezért tudja betölteni a törvényt. És az, hogy betölti, az valójában azt jelenti, hogy nekünk, akiket ezek a törvények jogosan vádolnak, és jogosan mutatnak rá arra, hogy hol buktunk el, és mit lehetne az ítéletnél felhozni ellenünk, ezekre a törvényekre Jézus megadja a választ helyettünk, a maga áldozatával, és a saját igazságát pedig nekünk adja. Ez az üdvösség. Az Isten nem a bűneinket nézi, hanem a Krisztus értünk hozott áldozatát. Isten a szabadító. Szabadít a bűnök súlya, a bűnök következménye alól, a saját életünknek a súlyai és nehézségei alól. És amikor most január 1-én megállunk a régi meg az új peremén, vagy határán, akkor érdemes egy picit innen visszanézni a Jézusi megváltó munkára. Aki nem valami régit eltörlő újdonságot hoz, hanem a régit is jobbá tevő kegyelmet. Egy olyan kegyelmet, ami a régiben születettek számára is fontos. Nekünk, akik meg valójában az ő új szövetségében kereszteltetünk meg, nekünk pedig azt kell mondanunk, hogy mi alapvetően az üdvösség gyermekei vagyunk, mert onnantól kezdve, hogy a keresztelkedésben magunkra vesztük az Atyafiú Szentlélek nevében az új szövetség jelét, mi az Isten gyermekei vagyunk. Bűnös gyermekei, de megváltott gyermekei. Az ő vérén, az ő áldozatán megváltott gyermekei. Isten a szabadító. Hogy ki hogyan kezdi meg ezt az évet, azt mindenki maga látja, meg mindenki maga tudja, hogy milyen tervekkel érkezünk bele, az szintén így működik. Hogy pontosan mi fog ezekből bekövetkezni, azt majd megbeszéljük jövő ilyenkor. Az viszont azt gondolom, hogy nem kérdőjelezhető meg, és nem lehet kérdőjeles, kedves testvérek, hogy Jézus nevében indulhatunk neki az újnak. Azzal a kegyelemmel indulhatunk neki, ami minket is képes megújítani. Azzal a kegyelemmel indulhatunk neki, az új esztendőnek, ami bennünket képes belülről feltölteni, és az üdvösségünket nekünk adva, az üdvösségünk létbiztonságát és bizonyosságát nekünk adva, kősziklára építeni a mi életünknek a házát, és szépen apránként Krisztus arcúvá formálni bennünket. És akkor hogyan tudom megszólítani? Hogyan kell megszólítani azt, aki nem keresi ezt a létbizonyosságot és ezt az üdvösséget? Én azt gondolom, hogy itt valójában ezekre a kérdésekre nem tevőleges választ kell adnunk, és ez lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de én azt látom, hogy az egyház mindig ott rontja el, amikor ki akarja találni a tutit. És hozunk valami nagyon nagy, ördöngős, új módszertant. Megreformálunk mi mindent. És akkor elfelejtjük, hogy valójában a reformáció mivel kezdődik. Mivel kezdődik a reformáció, kedves testvérek? Azzal, hogy egy mezei Ágoston rendi szerzetes elolvassa a Bibliát. A reformációnak ez az első lépése. Aztán imádkozik. Nagyon-nagyon-nagyon sokat imádkozik. És akkor tesz emberi dimenzióban lépéseket, amikor az ige meg az ima arra sarkalja, hogy tegye meg. Nem nekünk kell kitalálni a tutit. Ahhoz az alaphoz kell visszakanyarodni, ami nekünk a Krisztusban megvettetett. Ami az egyetlen fundamentum, amin kívül senki nem vethet más alapot. Ez pedig gyakorlatilag úgy működik, kedves testvérek, két feladatunk van ezzel kapcsolatban egyedül. Befogadni a Krisztust, hagyni azt, hogy a Krisztus belülről dolgozzon, hogyha kell, akkor metszen, hogyha kell, akkor erősítsen, és szépen lassan utána hagyni azt, hogyha akar, akkor használjon. Mert hogy az, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet, azzal meg lehet magyarázni azt, hogy miért kell elmenni Afrikába, meg az arab világba, meg Indiába. De kedves testvérek, a szomszédnak, meg a gyerekosztálytársának az anyjának, meg a gyereknek, meg az osztálytársának ugyanakkor a szüksége van a Krisztusra. És a minden nép, az itt van köztünk is. Csak hogy halkan jegyzem meg, hogy második János Pál, aki már egy ideje nem pápa, mert magához hívta az Úristen, missziós terepén nyilvánította Európát. Van feladatunk. Van feladatunk megszólítani a másikat. De ezt úgy tudjuk csak megtenni, hogyha hagyjuk, hogy a Krisztus bennünk dolgozzon. Ha kiimádkozzuk a kérdéseinkre a választ. Ha a konfliktusainkban megállunk imádságos hittel és szeretettel, és ez nem azt jelenti, kedves testvérek, hogy néha nem fog elszállni nálunk a gőz, mert van olyan. Csak az a nem mindegy, hogy utána az ember ezt hogyan akarja rendezni. Oda viszi az Isten elé. Uram, miért nem tudok megbocsájtani? Miért van bennem a tüske? Miért nem tudom elengedni? Hogyan kérjek tőle bocsánatot? Mi a megoldás? Miért van az, hogy mindegyikünk makacson ragaszkodik a maga igazához? És hogyha az ember ezt elkezdi imádságos szeretettel őrölni magában, ami egyébként sokszor nagyon nehéz, mert a tükörben nézés az egyik legnehezebb emberi művészet, akkor szépen lassan az Isten kifejti a megoldásokat. Nem az a feladatom, hogy kitaláljam a szakmódszertan. Az a feladatom, hogy elfogadjam azt az alapot, amit a Krisztusban kaptam. És hogyha az Isten engem használni akar, amiről egyébként nem fog mindig tájékoztatni, akkor használni fog. Ha meg az Isten nem akar használni, akkor meg lehetek én bármennyire ügyes, meg rátermett, meg eltökélt, nem fog használni. Érdemes egy picit Pál apostolnak a történetét átgondolni. Meg az ő pálfordulását átgondolni. Meg azt, hogy mit mond róla az Isten, mikor Anániás felszólítja arra, hogy gyógyítsa meg. És Anániásnak az az első válasz, hogy én aztán nem, hát bennünket üldöz, hát miért gyógyítsam meg? És az a válasz, hogy mert választott edényem ő. Választott edényem, eszköz a kezemben. Azért gyógyíts meg. És erről Pál apostol nem tud. Hát, vagy legalábbis akkor még nem tud. És azt, hogy mikor vagyunk mi választott edény az Isten kezében, az kedves testvérek, nem mi döntjük el. És az egyház mindig ott csúszik félre, amikor érzi, hogy hullámvölgyben van, és emberi reflex az egyébként, evilági emberi reflex, hogy amikor hullámvölgyben vagyok, akkor megpróbálok felkapaszkodni, meg kitalálni valamit, hogy hogyan kell ezt a hullámvölgyöt megtörni. És amíg csak azon kattogunk az emberi dimenziónkban, hogy ez hogyan kell, addig érdekes módon általában a Jóisten nem lép közbe. Mert akkor azt mondja, hogy ha nem nálam keresed a megoldást, fiam, lányom, akkor tessék, mennyi, nézd meg, próbáld ki, nézzük meg, mi lesz belőle. És általában nem lesz belőle semmi, vagy legalábbis semmi jó. És amikor az ember rájön arra, hogy megrepett nátszálként, meg füstölgő mécsesként nem kell máshova kiáltani csak az Istenhez, akkor érdekes módon mindig van megújulás. Ez igaz a személyes élet dimenziójában, ez igaz a gyülekezeti életünknek a dimenziójában, és igaz annak az egyházi intézményrendszernek a dimenziójában, és ami tagadhatatlanul taglétszámot veszített az utóbbi 10-15 évben. Nem bennünk van a megoldás, az már ott van a kereszten. Nekünk arra a keresztre kell figyelni, mert Jézus, vagyis Isten a szabadító. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, emeld a tekintetünket a kereszt megváltására. Emeld a tekintetünket Krisztus értünk hozott áldozatára. Arra a kegyelemre és arra az irgalomra, ami értünk tölti be a törvényt, hogy azoknak, akiket a törvény jogosan vádolhat, mennyei igazságot adjon minden tettük, bűnük, gondolatok ellenére. Ne engedd a szívünket elpártolni ettől a keresztül, és amikor ránk ülnek a szürke hétköznapok, a mezei emberi konfliktusok, akkor hagyd, hogy ez a kereszt dobogjon a mi szívünkben, és kiimádkozzuk, ígédben kutassuk azokat a megoldásokat, amik nem csak e világ dimenziójára szólnak, hanem mennyei kincsként az üdvösségünkben tartanak bennünket. Amen.